Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. április 9-én 11 óra 6 perckor. A mai műsorban arról beszélgetünk, mi történik a vesénkkel, vagy éppen a szívünkkel tartós túlsúly esetén. Van-e olyan laborérték, amire mindenkinek figyelnie kellene? Mi segíthet a tartós fogyásban, és egyáltalán mennyire nehéz rávenni a betegeket az életmódváltásra? Erről kérdezem ma szakértő vendégemet hamarosan itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Már is kezdjük az egészségkódot, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai adásban a túlsúlyról lesz szó, ami legtöbbször esztétikai kérdésként merül fel, de valójában egy sokkal összetettebb, egy egész szervezetet érintő állapotról van szó, amely csendben gyakran tünetek nélkül terheli a szívet, a vesét, az ereket és az anyagcserét, és most azt járjuk a mai napon körbe, hogy hogyan kapcsolódik össze a testsúly a vérnyomással, milyen rejtett károkat okozhat a túlsúly, például a vesében vagy a szívben, és hogy van-e még ezekből az állapotokból visszaút. És már is köszöntöm a stúdióban dr. Barna Istvánt, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docensét, főorvost, belgyógyászt, obezitológust, és hát még sok mindent sorolhatnék, és majd beszélünk is arról, hogy mennyi mindennel foglalkozik. Doktor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Korábban már elkezdtük ezt a témát, de hát nem sikerült átbeszélnünk, mert ez egy nagyon nagy téma, és a mai beszélgetésünk apropóját pluszban még az adja, hogy április 18-án lesz egy súlyfordító nap, amelyről majd részletesebben is beszélünk, illetve amelynek a főorvos úr az egyik főszervezője, és hát ez nem véletlen, hogy erre a napra szükség van, mert van az a pont, amikor ez a kérdés már nem egy esztétikai kérdés, hanem már egy komoly betegség, egy olyan állapot, amiben önnek is vagy egy másik szakembernek be kell lépni. Hol van ez a pont?
Első körben nagyon nehéz erre válaszolni, és nagyon sokan gondolkoznak azon a tényen, hogy betegsége egyáltalán az elhízás. Hiszen nagyon sok ember túlsúllyal él, és semmi panasza, semmilyen betegsége nincsen, alattomosan kezdődik, hiszen az ember 70-ről 80, 80-ról 90, 90-ről valahogy lassan 100 kg, és nem érez semmit. És melyik az a pont, amit föltett kérdésnek, amikor egyszer csak átlépi azt a határt, amikor azt mondjuk, hogy valami probléma van. Nem olyan nagyon régen neves orvosi lapokban megjelent az az összefoglaló, hogy több mint 220 szövődménye van a túlsúlynak. Hát melyek ezek a szövődmények? Miért beszélünk erről, és mi az a pont, amikor el kell kezdenünk ezekkel foglalkozni? Nem akarom itt azonnal végigmondani az egész történetünket.
Meg hát 220-at végig se tudunk mondani.
Nem tudunk, de tendenciákat tudok mondani, hogy vannak a szívérrendszeri betegségek, ide a hipertónia és a különböző szívbetegségek tartoznak, a különböző típusú vesebetegségek, amit az előzőekben említett, a komplett anyagcsere megbetegedés, a zsíranyagcsere, a húgsavanyagcsere, a szénhidrátanyagcsere, ha tovább megyünk, akkor a teljes pulmonológiában, a COPD-től, az asztmán keresztül át a horkolásos alvási apnoe szindrómán, és aztán egy óriási nagy kosár, közel 30%-ban a különböző típusú onkológiai betegségek, a bőrbetegségek, a reumatológiai betegségek, és mindegyiknek van apró, nem apró része, ahogy valahogy összeért ez a nagyon nagy szám. Hát mikor kezdünk el ezzel foglalkozni? Hát természetesen abban a pillanatban, amiknek bármelyik szövődménye, vagy bármelyik problémája megérkezik, akkor fordul a beteg az orvoshoz is kér segítséget. Az igazi szerepünk az én szememben akkor van, amikor még nem érkeznek meg a szövődmények, de látjuk az odafele vezető utat. Kedvenc hasonlatom szokott lenni, hogyha valaki úgy kiugrik a 20. emeletről, és önfeledten és boldogan repül úgy lefelé, és azt mondja, jaj, de jó repülni. És akkor vannak azok a pillanatok, amikor még meg lehet fogni. És aztán egyszer csak, amikor egészen mélyre esik, akkor már nagyon-nagyon nehéz érdemben segíteni számára.
Nagyon nehéz kérdés ez, és igen, itt felmerül az önök felelőssége, viszont legtöbbször a beteggel már csak akkor találkozik, gondolom, amikor nagy a baj.
De ez sem igaz, hiszen a beteg-orvos találkozó az nagyon sűrűn előfordul. Még azt is mondhatom, hogy a beteg és a patikus és a gyógyszerész találkozója. De egyáltalán a beteg, ha betegnek nevezük, már pedig ez egy komplex, krónikus, előrehaladó állapot, nagyon sokat találkozik a hozzátartozókkal. És talán a múltkor is mondtam ezt a hasonlatot, hogy az nem úgy történik, hogy az ember este lefekszik 83 kilóval és reggel 122-vel ébred, hanem ez úgy történik, hogy szép lassan, egyenletesen egyre nő az emberek súlya, és ezekben a pillanatokban vagy a családnak, vagy a barátoknak, vagy valamilyen egészségügyi kapcsolattal egy szemészhez, akihez elmegy, egy bármilyen egészségügyben dolgozóhoz elmegy, és valakinek azt kellene mondani, itt valami probléma van ebben.
De ezt hogyan mondja mondjuk egy hozzátartozó? Most nyilván egy picit ez már szigorúan az orvosi szerepkörtől távolodunk, de mégiscsak egy fontos kérdés, és lehet, hogy jó tanácsot tud adni, hogy hogyan lehet ezt nem bántóan megfogalmazni, hogy ne ugorj le, vagy ne zuhanj le.
Ez nagyon gyakran elhangzik ez a kérdés, és hogy mit tudunk ez ügyben tenni? Hát ugye, ha az első számú dolog, hogy együtt megyünk fölfele vele a lépcsőn, és elkezd csak szuszogni. És azt mondjuk, hogy tehát te talán attól szuszogsz, hogy, ez, hogy viszed magaddal azt a plusz 20 kilót. Vagy elkezd egyenesen sétálni, és akkor érzi. Vagy úszik, és nem megy az a 2-3 hossz, mert már az nehezére esik. Vagy cipeli a bőröndöt, vagy táskát, vagy bármit, és meg kell vele állnia. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor az ember azt érzékeli, hogy valami nagyon nem stimmel. De hát mondhatnám azt is, hogy amikor nagyon fáj valakinek a térde, és akkor megint azt tudjuk mondani, hogy te figyelj, hát nem arról van szó, hogy cipeled a 15-20 kilódat. A hátad attól fáj, hogy ez folyamatosan érzed.
Tehát okokozatiban
lehet, és akkor azt mondani, hogy próbáljuk meg, számos lehetőség van arra, hogy hogyan tudnánk ezt optimalizálni, és ebben talán ehhez nem kell orvosnak lenni, ez nem kell egészségügyisnek lenni. Ez egy normális ember pontosan tudja, hogyha egy kicsikét csökkenti a súlyát, akkor már sokkal jobb.
Megkönnyebbül,
de azt is mondhatom erre, hogy a különböző ruháit nem kell lecserélnie, hanem elindulhat visszafele. Tehát mi indokolja azt, hogy a 32-esből 34-es, 36-os, 38-as ruhát vegyünk pusztán azért, mert folyamatosan megállás nélkül növekszik a súlya, hogy egy néhány lépés legalább megtegyem.
Igen, és hát ugye itt az egyfajta ördögi kör, ha már belekerülünk, hogyha nem kezdjük el csökkenteni a súlyunkat, akkor az említett betegségek jönnek, és ugye azt mondta, hogy 220 szövődmény. Én azt gondolom, hogy a vérnyomásról, a veséről mindenképpen beszéljünk, mert ez a két olyan kulcskérdés, amire legutóbb sem volt sok időnk.
Hát akkor induljunk el a vérnyomás irányából. A vérnyomással viszonylag könnyű a kapcsolatot igazolni, hiszen nincs olyan nemzetközi és hazai felmérés, ami nem mutatna szoros, orvosi nyelven mondjuk, hogy szignifikáns korrelációt, de valójában szoros, egyértelmű összefüggést emelkedett súlyhoz, emelkedett vérnyomásérték társul. Csökkenő testsúlyhoz, csökkenő vérnyomásérték társul. Mi ennek a jelentősége? Ott sem önmagában az a szám a fontos, hogy valakinek most 152, vagy 163, vagy 140, hanem abban a pillanatban ott is megérkeznek azok a szövődmények, amik a magas vérnyomásbetegség szövődményei. És akkor nem az a feladat, hogy még egy tablettát adjunk, hanem az egészből elinduljunk visszafele, és akinek volt már ilyen történet az életében, az nagyon jól tudja, hogy átlagosan 1 kg-tól 2/1 higanymilliméterrel csökken valakinek a vérnyomása. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy, megint csak átlagosat nevezünk, egy átlagos vérnyomás csökkentő, az 10/5 higanymilliméterrel csökkenti a vérnyomás értéket. Számunkra ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 kg-mal elhagyhatunk egy vérnyomás csökkentőt.
Az emberek nagy része... meggondolandó.
Hát meggondolandó. De folytathatom ezt, és ugye nem akarom most átkönyönni a cukorbetegséget, igen, de ott pontosan ugyanez a történet. Tehát ott a leghatékonyabb vércukorszintet és legáltalánosabban használt vércukorszintet csökkentő gyógyszerről egyértelműen kimutatták, hogy kiváló hatású, de a testsúly csökkentésével párhuzamosan elhagyhatóvá válik. Ugyanez érvényes minden kettes típusú cukorbetegségben, hogy csökkenthető, felezhető, negyedezhető. És nem az a baj, hogy szedünk, mert hát nyilván, ha kell, akkor kell, mert jobb, mint az agyvérzés, de azok a mellékhatások, amik bármikor kialakulhatnak, töredékére csökkennek, és hát ha lehet, akkor az ember nem szed gyógyszert.
És hát a veséről keveset beszélünk, már pedig itt is van viszonylag szoros, vagy nagyon szoros kapcsolat.
A vesével pontosan ugyanilyen szoros az összefüggés. Nem csak azért, hogyha csak úgy egy picit belegondolunk, hogy megnő a hidrosztatikus nyomás, az egész hasban összenyomja a veséket. Ezáltal a be és kiáll véráramlás jelentős mértékben romlik. Azok a apró kis testecskék, glomerulusnak hívják, mindegy, amelyeken keresztül történik a vizeletnek a kialakítása, a tubulusok, a kis apró csövecskéken keresztül. Ha ezek nyomás alatt vannak, nagyon hamar elveszítik normális készségüket, képességüket, és igen hamar kialakul egy beszűkült vesefunkció. Mi annak a következménye? Megemelkedik a vérnyomás. Mi annak a következménye? Az előzőekben elmondtuk. Tehát az egésznek a hátterét gyönyörű szépen vissza lehet vezetni, és együtt nézzük a betegeinkmel, hogy lám-lám, csökkent a súlya 5-6 kg-mal, csökkent a vérnyomása 8-10 higany milliméterre. Lám-lám, a vesét legjellemzőbb módon azonosító funkció, a GFR érték, tehát a vese kiválasztó funkciója, jelentős mértékben 5-10-el egyértelműen növekedett. Tehát javult a helyzet.
Tehát van visszacsatolás.
Tehát van visszacsatolás. Olyan könnyen lehet ezt látni. Tehát azt szoktam mondani, mennyi idő múlva látni? Már 3 hónap múlva lehet látni. Tehát igenis van értelme, és persze mindig azért az a nehézség azért benne van, hogy nagyon jó enni.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy
nagyon
hogy,
jó
hogy,
nem mozogni.
Doktor úr úgy mondta, főorvos úr, hogy hát lefogy az beteg 5 kilót, de ez néha borzasztó
ez nehéz. Borzasztó nehéz, hiszen mondom, nem csak az van benne, hogy nagyon jó enni, meg hogy nagyon jó nem mozogni, hiszen sokkal egyszerűbb dolog egy széken üldögélni, megnézni, hogy mások hogy futnak, a tévében nézni a maratoni futókat, és azt mondani, hogy ejha, milyen lassan fut ez, aki olyan kacsásan fut ez az ember. És akkor utána vissza vagy, ez a focista nem jól, és folytathatnám az egész sort, és aztán egyszer csak ott állunk, de miközben mi meg sem moccanunk. Tehát olyan statisztikai adatok váltak ismerté hazánkban is, Európában is, világon nagyon sok helyen, az emberek elfelejtettek mozogni. Ugye még régen mondta mindig a Peterdi Pál, hogy a láb mindig kéznél van. Most hazánkban is indultak különböző mozgalmak, hogy minél többet mozogjunk, és annál nagyobb egészségünk lesz, mindegy, hogy ez kerékpárral, vagy fizikai aktivitással, vagy mozgással, tehát a mozgás, mint egészségprogram meghirdetésre került a magyar kormány által, amire azt lehet mondani, meg az életmód orvostani társaság által, amit messze menően az ember csak támogatni tud, hiszen azok a szövődmények, amik akár a vesét érintik, akár a vérnyomást, és aztán akár a szívet is, ugyancsak jellemző módon megfogalmazásnak kerül.
És hát ha a szívet már említette, akkor viszont beszéljünk arról, hogy túlsúly, veseműködés, szív.
A túlsúly következtében számos szívbetegség kialakulhat. Nem érdemes ezeket sem egyesével felsorolni, inkább csak ilyen tendencia jelleggel. Ami mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy azokban az esetekben, ha nagyobb a súly, akkor a szívelégtelenség nagyságrenddel gyakoribb, hiszen az elzsírosodott szív kevésbé jó pumpafunkcióval rendelkezik. Nagyon érdekes statisztikákat határoztak meg, hogy túlsúlyosak körében a hirtelen halál közel 4,5-5-szereséssel gyakoribban jelentkezik, hiszen a hirtelen kialakuló ritmuszavarok gyakoribbá válnak. De ugyanúgy érvényes ez a pitvarfibrillációra, ami körülbelül 2-3-szor gyakrabban alakul ki. Pitvarfibrilláció egy olyan ritmuszavar, amikor a szív teljesen össze-vissza ver, a pitvari szabályozás megszűnik a fokozott nyomás következtében, és ezáltal egy össze-vissza verő szívnél megint csak a pitvarok kiesnek a keringésből, és jelentős mértékben rontják a szív teljesítő képességét. És folytathatnám a sort, hiszen nagyon sok ága boga van ennek. Nagyon sok előadást tartunk erről, hogy a túlsúlyosság mi legyen. Nagyon sokan írnak erről külön fejezeteket orvosi könyvekben, nem orvosi könyvekben, nem szaklapokban, mindenhol. Akkor ennek a jelentősége, hogy mindenhol egyetlen egy módon lehet ezen érdemben segíteni, hogy a testsúlyt visszább veszük, kisebb lesz a szív terhelése, kisebb lesz a nyomás a szívben, kisebb lesz a vesében a nyomás. Tehát lehet ezekre tablettákat adni, meg gyógyszereket, de hát a kezünkben van az igazi lehetőség.
És nézzük még azt is, hogy mi történik a szívvel tartós túlsúly eset.
Egyértelmű az, hogy tartós túlsúly esetén nagyobb ellenállás ellen kell dolgoznia. Nem tud úgy összehúzódni, és ennek megfelelően a szív megvastagodik, szívultrahang vizsgálattal ki lehet mutatni a kamrafal vastagodását, ami egyértelműen előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb, igazi súlyos klinikai tüneteket jelez. A beszélgetésünk elején jeleztem azt, hogy mikor kezd el az ember szuszogni. Hát teljesen egyértelműen azokban az esetekben, amikor a szív jelzi, hogy nem bírom, nem bírok fölfele menni. Hát ennél klasszikusabb, nem az a fontos, én most mondhatom a szív ultrahang vizsgálatnál, hogy az ejekciós frakció hogyan változik, meg az EPR, a hányados hogyan változik, a diasztolés és szisztolés működések hogyan változnak, de mi klinikumban élünk, és azt gondolom a rádióhallgatók nagy része mégiscsak azt a részét érzi az életnek, hogy nem úgy megy az élet, mint eddig, hogy fáradékonyabb vagyok, de mondhatnám azt is, hogy aluszékonyabb vagyok. Ezek mind-mind annak a részei, hogy valahogy nem olyan jó a szív vérellátás biztosító szerepe akár az agyban, és lemehetünk a vessében, akár a szervezet egészében.
És ugye arról beszéltünk, hogy sokszor nem egyből derül ki, hogy baj van, tehát előfordulhat még az, hogy a vérnyomás rendben van, de a szív károsodása már folyamatban?
Ez pontosan így van, hogy korai időszakban már először a diasztolés dísz, tehát kinyíláskor, kitáguláskor már jelentkezik, hogy nem tud annyira tágulni, hiszen zsír van körülötte. Ezért ezek az új csodagyógyszerek, amiket időnként alkalmazunk, azok mind azt a csodát tudják biztosítani, hogy a szívről is le tudják szedni a zsírt, nem csak egyéb helyekről. De hát beszélgessünk a koszorúérbetegségről, aminek mind a lipidanyag cserében, a zsíranyag cserében mind-mind kiemelt szerepe van, és az egésznek a hátterében, ott is azért a túlsúly kiemelt jelentőségű. Néhány esetben a zsíranyag cserezavar persze vele született, de közel 90%-ban ennek az áll a hátterében, hogy sokkal nagyobb a szénhidrátfogyasztásunk, a zsírfogyasztásunk, az alkoholfogyasztásunk, és ennek közvetkeztében koszorúérbetegség, agyi érbetegség, nyaki érbetegség, perifériás érbetegség alakul ki, és ezeket jobban megérti mindenki, mint az, hogy azt mondom, hogy hát olyan kis duci és kicsit fogyjon.
Egyébként a lakosság mekkora százalékát érinti, nyilván nem pontos számokra vagyok kíváncsi, de tendenciákra, igen.
Ugye nem olyan bonyolult ez sem, hiszen számos ilyen felmérés volt, az OTÁP már 74-ben felmérte, a Magyar Hipertónia Társaság is mért ilyeneket, vagy Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában magunk is több száz egyén adatát feldolgozva, teljesen egyértelmű, hogy erre ilyen egy szavas választ, ha adunk, az pontatlan. Hozzá kell tenni mindig azt, hogy mennyi az életkora, férfi vagy nő, és milyen egyéb faktorok jellemzőek. Az biztosan lehet tudni, hogy a túlsúlyosság 70 év fölött közel 70-80%-os. Egy kicsit előrébb, és mondjuk olyan 40-50%-os, a legnagyobb probléma az az, különösen férfiak esetében, hogy már a 30 éves koruk körül is közel 15%-os, inkább 20%-os a túlsúly gyakorisága, ami persze a felmérések alapján együtt jár a dohányzással, az alkoholfogyasztással. Ebben látok egy kis módosulást az elmúlt években, hogy talán az egészségtudatosság hatására kicsit kevesebben dohányoznak, egy kicsit kevesebben nagyivók, és egy kicsit többen mozognak a fiatalok körében.
Igen, viszont az idősek körében ez sajnos nem feltétlenül így igaz. A COVID-ra még kitérnék, mert a járvány időszaka nagyon sok mindenre rávilágított. Rávilágított arra is, hogy a túlsúlyos betegek komolyabb kockázatoknak voltak, vagy vannak kitéve ilyen jellegű megbetegedések, vagy problémák esetében. Ezt ön mennyire tapasztalta?
Hát ezt mi nem csak tapasztaltuk, hanem Halmi Eszter, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnökével az Európai Elhízástudományi Társaság kongresszusán előadást tartottunk pont erről, hogy a COVID során hogyan változott és hogyan alakult a túlsúlyosak körében, a kismértékben túlsúlyosak és a morbid obezitásban lévők körében a halálozás és a különböző betegségek kialakulása. Teljesen egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen, hogy a túlsúlyosak lényeges rosszabb esélyekkel vettek ebben részt, tehát ha ugyanazok az egyéb társbetegségek és kockázati tényezőkön figyelembe vesszük, és csak a túlsúlyt kiemeljük, akkor is körülbelül 3-5-szörös gyakorisággal jelentkezett súlyösszövődmény, illetve halálozás, mint a normális testsúlyúak körében.
Akkor inkább azt kérdezném, hogy tapasztalata szerint változott-e az emberek hozzáállása például a COVID hatására?
Nézze, a Szemüveg Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikája az kiemelt szerepet töltött be a COVID ellátásban. Magunk is nagyon sok olyan súlyos beteget láttunk, amelyben egyértelmű volt az, hogy a túlsúlyosak körében lényegesen rosszabb volt a válasz. Rosszabbul tudták túlélni ezeket a nagyon nagy terheléseket, amit a COVID okozott, akár azzal, hogy nem volt elég légzőfelületük, akár azzal, hogy egy súlyos immunkárosodás alakult ki. Tehát az üzenetünk nagyon sok helyen és nagyon sokszor megfogalmaztuk, hogy nem csak azzal van probléma a túlsúlyossággal, hogy aktuálisan ezek a klasszikus tünetek hogyan jelentkeznek, hanem hogyha valamilyen károsodás éri a szervezetet, mondjuk egy súlyos fertőzés, akkor sokkal gyengébben, sokkal kevésbé tudnak ebben jó ellenálló képességet biztosítani.
Ami még így eszembe jutott, hogy több évtizede látja a folyamatokat, mindig lehet segíteni? Mindig van visszaút?
Persze, hogy mindig van visszaút. Hát ha nem hinnénk ebbe ilyen nagy mértékben, akkor ebben nem is lehetne részt
tehát,
venni.
Van-e az a pont, amikor már csak lassítani lehet egy egészségállapot romlást?
Ha kialakultak a súlyos szövődmények, akkor már természetesen lassítani lehet. De mennyire lassítani, mennyire alakult ki ez a szövődmény, és hogyan tudunk ebben érdemben segíteni? A táplálkozás módosítása, a fizikai aktivitás változása, az új korszerű szerek megjelenése óriási segítséget jelent. Ha megvan az egyénben a belső drive, a belső akarat, hogy mi az, amiért akarok tovább élni. Nagyon sokat látjuk azt, hogy azt a válaszokat kapjuk, hogy én inkább eszem és hagyjál engem békén. És inkább dohányzom és hagyjál engem békén. Inkább iszom alkoholt nagyon mennyiségben, nagyon sok ilyennel találkozunk, hagyjál békén.
Ugye, nekik nem lehet segíteni.
Nekik nagyon nehéz
vagy
segíteni.
Nagyon nehéz,
mindig, mindenkinek lehet, mert mindenkinek, ha megtaláljuk azt a pontot, ahol át tudunk lépni ezen a történeten, akkor igen. Az sem véletlen, hogy pszichológus, pszichiáter nélkül nem nagyon tudunk ebben segíteni. De visszafele fordítom ezt a sort, hogy nagy betegeink igen nagy százaléka pontosan pszichiátriai beteg, akik egyszer csak úgy döntenek, hogy nem foglalkoznak az életüknek ezzel a részével. De azt is mondhatom persze, hogy a pszichiátriai szereknek nem kis arányaban okoznak túlsúlyossági mellékhatást. Tehát ugye ez egy nagyon vékony palló. Ha nem kezeljük jól a skizofréniát, a súlyos depressziót, a súlyos élet nem igenlést, akkor bizony nagyon súlyos pszichiátriai bajok vannak. Azokban az esetekben, amikor ezen valahogy jól van beállítva, és jól végzik a dolgokat a pszichiáterek, és megtalálják azokat a készítményeket, amelyek tudnak segíteni, ez nagyon nagy segítséget jelent a betegeink számára. Nem véletlen az sem, hogy az elmúlt időszakban több ilyen közös fórumot tartottunk, közös az ottani konferenciákra meghívtak engem, meg többünket, hogy melyek azok az optimális készítmények, amelyek a legkevésbé növelik a testsúlyt. Persze ezt a pszichiáterek tudják, csak nem szívesen módosítanak rajta, mert abban a pillanatban a pszichiátriai betegség romlik.
Nem könnyű ez a helyzet.
Nem könnyű ez a helyzet, és ugyanez érvényes arra is, hogy hogyan tovább, melyik ez a pont, amikor még be tudunk avatkozni, és mi az, amikor nem tudunk beavatkozni. Nyilván a morbid obezitású betegeink nagyon nagy része, az valóban, akik megjelennek, múltkor is említettem ezt a 194 kilogrammos beteget, aki most már csak 171, és nagyon örülünk neki, de hát valahogy ide el kellett jutni, tehát ő valahogy valami változásnak kell tenni. Itt nagyon szerencsés módon ő megismerkedett egy asszonnyal, azóta azt tudom mondani, hogy ő is egy túlsúlyos asszony, de ketten egymással nagyon boldogan vannak, és hirtelenjében együtt járnak hozzám,
támogatnak. Ez nagyon fontos.
Tehát most már az, hogy nem két pizzát esznek, hanem felett, elfeleznek egyet. Az nem ugyanaz, mint ketten kettőt esznek. És mind a kettő eddig megivott egy másfél literes kólát, most pedig rá lehetett őket beszélni arra, hogy ásványvizet vagy szóda. Tehát ezek apró cseprő dolgok, de amikor szembesítem velük, hogy nem 190, hanem 170, és együtt elmennek sétálni. Hát ez egy óriási élmény volt, hiszen valójában le se tudom őket ültetni a szobámba. És egyszer csak módosult a helyzet. Tehát van kiút, én azért, tehát ha megtalálja az ember azt a imprinting pointot, ahol azt a pontot, amikor valaki átlép ezen, azért az jó.
És örülök, hogy behozta ezt főorvos úr, ezt a példát. Dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docense, főorvos, belgyógyász, nefrológus, obezitológus, valamint hipertológus és lipidológus szakember ma a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.